Egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Műsor azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felső fokon. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után.
6 perc elmúlt 11, itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. A mai műsorban az első részben azzal foglalkozunk, hogy a gyerekek hogyan illeszkednek vissza az iskolába, óvodába, mit tegyen a szülő, mit tegyen a pedagógus, milyen programok segítik ezt a folyamatot. A második részben pedig két rövidebb témával is foglalkozunk, egyrészt azért a munkahelyekre való visszatérés, hogy mondjam, technikai felkészülésével, illetve azzal kapcsolatban, ami nagyon érdekes, hogy rengeteg egészségügyi reklám van, ezek egy része azért kamu, mondjuk ki. Úgy tűnik, hogy azért a koronavírus járvány tisztította a piacot ilyen szempontból, erről a gazdasági versenyhivatallal beszélgetünk majd. De vissza akkor az eredeti témához. A telefonvonal túlsó végén Kovásné Kelemen Anikó pszichológus kezét csokolom, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Hát az elmúlt időszak nem volt könnyű senkinek, se szülőknek, se tanároknak, se diákoknak. Feltételezem, sok tapasztalatot szerzett, vagy hallott, látott azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselték a gyerekek ezt az időszakot. Ugye ebben a műsorban beszélgettünk már idősekről, beszélgettünk munkavállalókról, most beszéljünk a fiatalokról, akiknek hát ez mindenképpen történelmi időszak volt, lesz mit mesélniük, ha majd felnőttek lesznek a gyerekeiknek, meg unokáiknak. Nos, hogy látja, mennyire szenvedték meg a gyerekek már, akikkel eddig kapcsolatba került?
Akikkel eddig kapcsolatban voltam, ugye online tartottam azért a kapcsolatot, én óvodákban is dolgozom pszichológusként, hogy főleg kisgyerekes családokkal tartottam ez idő alatt a kapcsolatot, és alapvetően azt tapasztaltam, hogy ott, ahol a szülők ezt viszonylag jól kezelték, vagy kevesebb döccenővel élték meg, akár anyagi, akár érzelmi döccenővel ezt az elmúlt időszakot, ott a gyerekek is jobban voltak egészségileg, mentálisan. Tehát ahol mondjuk eleve nehezített kapcsolatok voltak a családban, vagy a szülők nehezen jöttek ki egymással, vagy sok gyerek élt egy fedél alatt szűk téren, ott nyilván sokkal jobban megsínlették a gyerekek ezt az elmúlt két-két és fél hónapot. Hát alapvetően azt láttam, hogy azok a gyerekek, akiknek a család valahogy továbbra is tudott egy ilyen érzelmileg biztonságos légkört biztosítani, ahol tudtak minőségi időt együtt tölteni a gyerekekkel, ők annyira ezt nem sínlették meg. Nyilván itt a korosztály is fontos, tehát hogy egy óvodáskorú gyereknek azért kielégítő kapcsolatot tud nyújtani a szülője, hogyha mesél neki, játék vele, beszélget vele. Kamaszoknál már nehezebb, mert ők ugye sokkal inkább igénylik a kortárs kapcsolatokat, és azért ezek nagyon élesen el lettek vágva most a járvány miatt kialakult helyzettel.
Most a tapasztalatai szerint tudom, hogy nem kérhetek ilyen, hogy mondjam, nagy statisztikai átlagot, de az ön tapasztalataira hagyatkozva, hogy mondjam, arányokat tud mondani, hogy mennyi volt, ahol különösebb dráma nélkül zajlott ez, és hol volt, ahol nehézségekbe ütköztek?
A számokkal vigyáznék, mert az is egy szűkebb réteg, akikkel én foglalkozom. Tehát akikkel én kapcsolatban álltam a járványügyi helyzet előtt és alatt, azok a családoknak, hát én azt gondolom, hogy mondjuk talán egy 20% alatt volt, akik igazán nagyon megsínlették ezt a helyzetet. De ahol a gyerekeken is esetleg látszódnak tünetek, vagy szorongás. Jó részük ezt túlvészelte. Családi összefogással, munkamegosztással, időbeosztással, gyerekekre való odafigyeléssel.
Na, akkor forduljunk arra a témára rá, ami miatt beszélgetünk végül is, hogy azért itt az jó, most elvileg mehetnének iskolába, az utolsó napok vannak ugye az oktatási időszakban, azután jön a nyár. Nyilván most ilyenkor ezek a személyes találkozások talán arra elegendőek, hogy egy kicsit tényleg rendezzék azt, hogy akkor mi volt az elmúlt 3 hónapban, és akkor mi lesz évvégén, meg egyáltalán mivel foglalkozzanak nyáron. De mégis, ha a visszatérés jön, mire érdemes, és kezdjük most a szülőkkel, a szülőknek mire érdemes odafigyelniük, miben tudnak segíteni a gyerekeknek, hogy ez olajozottan menjen majd, ha nem is most, de mondjuk szeptembertől a suli.
Hát mindenképpen abban, hogy egyrészt a gyerekek a szociális kapcsolatokat valahogy fel tudják eleveníteni azáltal, hogy mondjuk találkoznak a barátaikkal nyáron. Tehát hogyha van lehetőségük biztosítani azt, hogy lehessen bandázás mondjuk egyik lakásban, másik lakásban, tehát hogy legalább a szociális kapcsolatok ilyen szinten felelevenedjenek. Nem tartom jó ötletnek, hogy most nyáron elkezdjük őket trenírozni az iskolára. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt két-két és fél hónapi tanulás ügyileg hozott-e a konyhára, vagy nem, azt szerintem szeptemberre majd el fog dőlni, de én nagyon-nagyon fontosnak tartanám a türelmet, az időhagyást a szülők, meg a pedagógusok részéről és a diákok felé, hiszen azt tapasztaltam, hogy azért a diákok jó része nem láblógatással töltötte ezt az időt, hanem egyszerűen küzdöttek az eszközökkel, a letöltésekkel, a feltöltésekkel, a tananyag elsajátításával jó részt egyedül, hiszen azért az online oktatás legtöbb esetben nem valódi online oktatás formájában valósult meg, hanem nagyon sok helyen volt ez a módszer, hogy tanuld meg, húzd alá, jegyzeteld ki, és dolgoznak. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez nem az a fajta oktatás, amire bármilyen gyerek mondjuk 16 év alatt fel van készülve. Azt gondolom, hogy 17-18 éves korban, mert talán önálló annyira a gyerek, vagy céltudatos annyira, hogy ezt esetleg egyedül tudja, de hogy...
Hát jó, mondjuk a felsősök ma már azt hiszem technológiailag talán tartanak ott, hogy velük ilyen szempontból könnyebb, de kétségtelen, hogy a kicsik, az alsósok, ők azért ezzel küzdöttek, de én is azt tapasztaltam, vagy akikkel beszélgettem, mert nagyon sok interjút készítettünk nyilván a témában, hogy mindenütt az jött le, hogy azért a gyerekek, hogy mondjam, többet tanultak kvázi, mintha iskolába jártak volna.
Időben biztos, most ebből mennyi az effektív tanulás, vagy az eszközökön a kalandozás, azt ugye nem tudjuk, de hogy én is azt tanulom szülőktől, hogy tanulás címszó alatt nagyon sokat voltak a gyerekek a szobájukban. De hogy ez mennyire volt hatékony, az ugye majd ősztán fog kiderülni. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartanám ezt valahogy megvalósuljon ország szinten, hogy ne évnyitó dolgozatokkal kezdjék a gyerekek, hanem egy-két hónapot minimum az ismétlésre kellene szállni, és nem sajnálni itt az időt, mert azt gondolom, hogy ebben azért megrecsenhet a gyerekek motivációja óriási módon. Tehát hogyha most erre ők nem kapnak türelmet, vagy nem kapnak egy átmeneti időszakot össze, hogy ők visszarázódjanak ebbe az iskolai keretrendszerbe, a naponta számunk kérésbe, a felelés, a többi, akkor nagyon rosszat tehetünk nekik. Hát én azt látom, hogy már így is sok olyan gyerekkel beszéltem, akik úgy elvesztették a lelkesedésüket a tanulás iránt. Volt, akinek meg visszajött, tehát ez nyilván változó, de ugye ezt jó lenne erre egy időszak, amiben ezt össze lehetne fésülni a motivációkat. És hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ezt nem elvenni a gyerektől, mondjuk azzal, hogy túl korán kérjük számon tőlük azokat a dolgokat, amiket ugye egyedül kellett elsajátítanunk, hanem pont, hogy az ő motivációjukat, a kíváncsiságukat újra fel kell tenni. De ez nyilván pedagógiai módszerek kellenek, hogy ezt tartom alapvetően nagyon-nagyon fontosnak.
Hát nevezhetjük egy ilyen felzárkózó egy-két hónapnak is, nem? Mert nyilván más egyes gyerekek nagyon különbözőek azért a tekintetben.
Én nagyon észszerűnek tartanám a következő tanévre a tananyag terjedelmének nagyon alapos átgondolását, hogy mi az, ami tényleg nagyon fontos, hogy most átmenjen a következő tanévben, vagy mi az, ahol lehet könnyíteni, és hogy inkább a kevesebb több alapon átgondolni a jövő évet.
Igen, csak ugye abba szoktak nagyon sokan belefutni, szerintem szülőként, vagy akár pedagógusként is, hogy ilyen, ugye nyilván van egy menetrendje ennek az oktatási rendszernek, és hogy mondjam, meglehetősen szigorú az időbeosztás.
Igen,
holott, ugye egy gyerek lehet, hogy 13 évesen, nem egy irodalom zseni, mert annyira nem szeret olvasni, lehet, hogy jobb matekból, de aztán eltelik 5-6-7 év, és utána lesz fordulhat teljesen igen, más irányba. Az ember, ha saját élet tapasztalatából indul ki, akkor én azt látom, hogy nekem volt a névfőm társam egyetemen, aki tényleg úgy kezdte, hogy addig olvasott csak néhány könyvet, ma pedig gyakorlatilag DK helyettes, egy felsőfokú intézményben. Tehát fene se gondolta volna ezt akkor. De hogy nem vagyunk időben elcsúszva, tehát ami most ez a pár hónap kiesett, ez nyugodtan pótolható a következő időszakban, nem? De mondja ön, mert ön a szakember, ezt kérdésként tettem föl.
Én is azt gondolom, hogy ebben kellene nagyon átgondoltnak lennie a pedagógus társadalom alkalomnak az őszi kezdésre, hogy időt adni a gyereknek a visszarázódásra, meg a figyelmének, a motivációnak újra felkeltésére.
Most van egy programjuk, egy Bloom nevű program, ami azt hiszem a legkisebbeknek szól talán, tehát inkább az óvodás korosztály,
hiszen a kisiskolás,
az igen, első, igen. Második évfolyam, ahol még azért a mesék világa még intenzívebb talán. Ez miről szól?
A Bloom program, ez alapvetően az óvodáskorú gyerekek lelki egészségvédelmét tűzte ki céljául, és most a járványügyi helyzetre rezonálva, több szakember összefogásával valósult meg egy ilyen 40 napos meseszövő program, ami elég komplex, tehát ennek most már vége van, de hogy abszolút újra nézhetők a videók, fent vannak a Bloom program Facebook oldalán. Alapvetően egy meseköré szerveződik a program, ami valahogy rezonál erre a kialakult helyzetre. Nem direkt módon, hanem képzeletbeli erdőben játszódik kis manókkal, állatokkal, ahol egy gozonos boszorkány elvarázsolja ezt a manónépet, és kedvüket vesztett bánatos manók kószálnak az utcán, és van két kis manó, aki pedig elindul egy hatalmas útra, hogy megszerezze az ellenszert, és megmentse a saját népét. Tehát, hogy elköri a meséköré fonódik maga a történet. Azt próbáltuk valahogyan, hogy interaktívvá tenni ezt a programot, bevonni a kisgyerekeket, és ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy az első fejezet vége is már nyitott volt, és szavazással dönthették el a gyerekek, illetve a családok, hogy hogyan folytatódjon legközelebb a mese. Tehát ettől lett ez egy ilyen közösségi meseszövés, hogy a 12 fejezet során, minden fejezet végén nyitott kérdést ajánlottunk meg a gyerekeknek, és ők az ő szavazások alapján folytatódott tulajdonképpen legközelebb a történet. Ezt egészítette ki a drámapedagógus Patonai Anita otthoni kreatív ötletcsomaga, ami minden fejezet után ilyen kreatív összművészeti alkotásokra ösztönözte otthon a gyerekeket, úgyhogy fotókkal illusztrált ilyen szöveges ajánlást írt a szülőknek, amiben javaslatokat tett, hogy hogyan lehet otthon tovább mélyíteni a mesét, tovább hogyan lehet feldolgozni, akár dramatikusan, akár vizuális tevékenységek, gyurmázás, festés, ragasztás, tehát hogy egy ilyen lábon is állt a dolog, és akkor kiegészítette ezt egy szakértői szerda, amelyben Boldizsár Ildikó, ő egyébként a Bloom program mesesztőjének, szövő programjának a fővédnöke, meseterapeuta, mesekutató. Ő állított össze egy minden szerdán egy-egy videót, ami a népmeséken keresztül mutatott be egy-egy ilyen lélektani területet, ami érinti az óvodáskort, tehát akár a félelmek oldása, szorongás oldása a népmesékkel, vagy akár az, hogy a kommunikáció, az empátia hogyan jelenik meg a népmesékben, és akkor ezek a videók főleg a szülőknek, illetőleg az óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak szóltak, és akkor én is benne voltam ezekben a szakértői szerdákban egy-egy videóval, ami szintén az óvodáskorú gyerekek lelki világával foglalkozó egy-egy témát ölelt fel. Tehát, hogy így hétről hétre, 6 héten át, 40 napon át fonódott ez a program minden nap, vagy egy mese, vagy egy otthoni ilyen összművészeti feldolgozó csomag a családoknak, illetve egy ilyen szakértői videós nap került fel, így váltakozva a napok így a hetek során.
Így hallgatva az jutott eszembe, hogy ilyen szempontból jót is tett a vírusjárvány, hiszen jobban felkeltette a figyelmet a gyerekek lelki egészsége irányába, mint talán máskor, most nem lebecsülve félretés nehézség az addig elvégzett munkát, de most, hogy ezt mondja, ugye ez be tud épülni már így a kisgyerekek mindennapjaiba, hogy mondjam, segíthet a jövőre nézve, hiszen várhatjuk még, hogy lesznek rendkívüli helyzetek az életünkben, mondjuk ne legyen, de ha lesz, akkor talán jobban fel tudnak erre készülni. Tehát az ember azt feltételezi, hogy ennek gyárilag benne kellett volna már eddig is lennie, úgymond a foglalkozásokban, nem?
Igen, és azért szerencsére azt mondhatom, hogy sok helyen benne is volt. Tehát nagyon sok szülő, azt gondolom, hogy ma már nagyon tudatosan odafigyel a gyerekére, és mesél neki, játszik vele, és minőségi időt tölt vele, és hogy az óvodákban is meg tud valósulni nagyon sokszor ez a fajta elképzelés, hogy a gyerekek a sok mesével, sok játszással együtt képesek fejlődni. De ugye azt gondolom, hogy a Bloom program nagyon sűrítve és tudatosan hívta el erre fel a figyelmet, és hogy a program, amit létrehozott a Bloom, ez nem csak erre a 40 napra vonatkozik, vagy szól, hanem hogy a mesék újra nézhetőek, újra végigélhetőek a kalandok, és hogy ugyanúgy akár egy óvodás csoportokban ezt a programot végig lehet csinálni, akár szeptembertől. Vannak is már óvónők, akik nagyon lelkesek ebben, hogy ők ezt végigviszik a gyerekekkel, hiszen abszolút beilleszthető az óvodai életben.
És az iskolai életben itt a legkisebbekről, hogy beszéltünk, nekik is bele lehet ezt illeszteni, úgymond a hétköznapokba majd?
Én azt gondolom, hogy egy első, második, akár játékosabb kedvű harmadik, negyedik osztályost is le tud kötni maga a mese, illetve az alkotási folyamat, igen. Azt gondolom, hogy igen.
Jó, de hogy erre van-e, hogy mondjam, hivatalos igény, hogy a rendszer része legyen mindenütt, minden iskolában, mert ez sokat segítene a jövőre nézve.
Erre külön igény vagy megkeresés nem érkezett. Nem tudom, tehát ez nyilván a nyitott a pedagógusok előtt, de én a szülőket viszont kifejezetten bátorítanám rá, hogy akinek van kapacitása, vagy egyébként is mesél otthon a gyerekeknek, mert ugye ez nagyon jó, hogyha a szülő még alsó tagozatban is mesél a gyereknek, hiába tanul meg egy kisgyerek olvasni, teljesen más élményt ad neki, hogyha a saját szülője mesél, hogy a szülőket viszont bátorítom arra, hogy csinálják meg, igen, akár ebben a formában, ahogy elérhető most a Facebook oldal, ezt a programot a gyerekekkel, mert hogy nagyon kreatív és fantázia megmozgató, ami nagyon jót tesz, akár van járvány, akár nincs járvány. Tehát a gyerekek lelki világa, a mese, a játék köré terveződik, és nagyon jó, hogyha ennek teret adunk.
Normál menetrendben is ez sokat számít. Tehát ugye mindenki, aki visszagondol a gyerekkorára, mondjuk az idősebb generáció, tudja azt, hogy az milyen jó pofa volt tényleg. És szívesen visszanézem adott esetben egy felnőtt fejjel egy-két olyan mesét, amit gyerekkoromban is szerettem, egészen más értelmet nyert.
Igen. Ugye nem beszélve arra, hogy azok a mesék még lassabbak voltak, könnyebben emészthetőek voltak a gyerekek számára, mint a modern effektekkel teli mesék, és hogy nagyon fontos különbség, hogy lássuk a különbséget, hogy teljesen más egy hallgatott mese, amit egy ember mesél el egy másik embernek, mint a vizuálisan a képernyőn készen kapott mese, ami nem mozgatja meg már ugye fantáziát, tehát hogy egy hallgatott mesében mindig ott a hatalmas lehetőség, hogy a gyerek úgy képzeli el az adott mesehőst, a helyszínt, a tárgyakat, ahogy az neki komfortos, hogy úgy képzelje el ezt a boszorkányt, ahogy ez az ő lelkének rendben van. Tehát nem készen kapja a képeket, mint ugye a képernyőn, hanem a saját fantáziájával tölti ki, meg az addigi tapasztalataival. És azért sokkal inkább motiváló, meg kreativitás és a fantáziát megmozgósító dolog, hogyha a gyerek hallgatja a mesét.
Ha meg rávezeti az olvasás szépségére, mert az olvasásban az a jó, hogy mindenki úgy képzelje el az adott szitut, hát ahogy ő akarja. Tehát, hogy ez felnőtteknél is így van, nem csak gyerekeknél.
Igen, tehát ezért van így, hogy általában azok a gyerekek lesznek inkább olvasók, akiknek a szülei is sokat meséltek. Ugye nem az a gyerek lesz olvasó, aki látja, hogy anyu, apu állandóan olvasna, akkor én is ezt a mintát követem, hanem az a gyerek lesz olvasó később is, akinek van egy nagyon jó élménye arról, egy jó tapasztalása a könyvvel, hogy az egy érdekes dolog, hogy megelevenednek a fejünkbe a szavak, meg a mondatok. Hogy ezt kiskortól, akinek elkezdik, jó eséllyel ő maga is olvasóvá válhat később.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor van feladat mindenkinek, diáknak, szülőnek, pedagógusnak és hát pszichológusoknak egyaránt. Kovásné Kelemen Anikó pszichológust hallották itt az első részben, a hírek után pedig folytatjuk két témával itt az Egészségkódban. Tartsanak velem!
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.